Turmezei Erzsébet, átszedgezett kezednek köszönöm. Jézusom, a te irgalmas kezed megkötözték, keresztre szegezték. Hogyan simogatta a gyermekeket, érintette leprások sebes testét, osztott az éhezőknek kenyeret, intett csendet szeleknek és haboknak, látásra nyitotta a vak szemét, és életre keltette a halottakat. De csodatevő, irgalmas kezed megkötözötten és átszegzetten a legcselekvőbb, leghatalmasabb. Bűn rabjai újonganak, szabad lettem, hogy a bilincs ezer darabra tört, kitárulhatott átkos börtönöm, s szabaddá tettél boldog szolgálatra. Megkötözött, keresztre szegzett kezednek. Köszönöm.
Thank you. az Isten imádók és hálaadók csoportjához akarok csatlakozni én is, azzal, hogy elmondom, hogy milyen csodát tett velem az, a Jóisten, és hogy szeretett engemet az én életem során. Mert úgy szerette Isten a világot, és nem csak a világot, hanem engemet is, hogy megkeresett már fiatal koromban. Egy íg által szólt hozzám, amikor fiatal voltam, felfigyeltem rá, hogy milyen jó íga is van a mai napon. Azt olvasta a lelkipásztor, hogy örvendez ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogyan jónak látod. Hát ez nagyon jó. Hát akkor milyen jó dolgunk van nekünk. Tehetünk, amit akarunk, és élhetünk szívünk szerint, ami tetszik nekünk. Igen ám, de következik tovább. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. Távolítsd el szívedből a bosszúságot, és tartsd távol magadtól a rosszat. Mert az ifjúság és a fiatalság mullandó. Hát ez már nem esett olyan jól, és úgy elgondolkoztatott engemet, hogy hát hogy is vagyok akkor ezzel a dologgal. Gyülekezetbe jártam, mert hála az Úrnak, hogy hívő szülőkkel áldott meg, és ott nevelkedtem föl, de összegyűltek az én életembe is hazugságok, csalások, rosszaságok, és sok minden, hát ne soroljam most itten. És láttam, hogyha ezekért Isten engem ítéletre szólít, hát akkor szégyenkezve kell majd megálljak, és talán az ítéletre is kell menjek. És így vívottam lelkemben, és nem tudtam, hogy mit is tegyek, mert úgy félelem fogott el, hogy mit szólnak az iskolatársak, vagy hogyan folytatom tovább. Hát kommunizmusban éltünk még akkor, nem lehetett úgy nyugodtan megvallani a hívő életet. És ahogy így vívottam magamba, az énekkarral azt énekeltük, hogy ha szíved a világtól fél, csak Jézushoz jönnöd kell, jönnöd kell, jönnöd kell. És ez volt a refrénje, hogy Jézushoz jönnöd kell, kegyelmért esengned kell. És ez úgy áthatotta a szívemet, hogy a könnyeim hullottak, és akkor rögtön imába kértem Uramat, hogy bocsássa meg az én vétkémet, és jön, legyen az én megváltóm és Uram is. És emlékszek, hogy annyira örültem, és olyan jól éreztem magam akkor, hogy ugrálva, szaladgálva mentem otthon az utcán, és olyan boldog voltam, majd az ifjúságban szolgáltam, a zenekarba, énekkarba, később a nők között, majd a gyermekek között, és ahogy így telt az idő, én megszoktam már, hogy munkálkodok, teszem a dolgot, így kell azt végezni, és nem figyeltem úgy minden nap az Úr vezetésére, mit akar ígéből szólni. Olvastam a Bibliát, az áhítatot, mindent úgy, ahogy illik is, ahogy szokás a hívőknek, de az a mélységes belső kapcsolat már nem volt meg. És akkor Isten megállított engem ezelőtt 5 éve. Megengedett életemben súlyos betegséget. Épp a 24 órai munka után, mert tárvaházban dolgoztam, ugye, mentem a férjemhez a kórházba, és ő meg azt mondja, hogy te olyan rosszul nézel ki. Hát igaza volt, mert másnap én is a kórházba kerültem, egy másik kórházba, és nagyon hosszú ideig ott voltam. És akkor kipróbáltatott az én hitem. Láttam, hogy akik ugyanolyan betegek, mint én, sorba hazamennek, én még mindig ott vagyok. Mert azok is, akik sokkal én utánam kerültek be, hazamentek, és én mindig nem vagyok jól. És úgy kétségbe estem, és arra gondoltam, Uram, itt a vég, mi lesz velem, mi lesz a gyermekeimmel? És hogyan látod, Uram, az én életemet, hogy vannak még dolgok, amit kell rendezzek, és bűnös vagyok. De olyan kegyelmes is jó volt Isten hozzám, hogy ebben a nehéz helyzetekben is eszembe jutott olyan ígéket, amik megvigasztaltak. És a testvérek által, akik jöttek. Hát nem csodálatos mi az Isten gyermekei, hogy a betegségben sem kell olyan szomorak legyünk, és olyan elhagyatottak, mint azok, akik nem ismerik az élő kapcsolatot az Úr Jézussal. Mert ugye őnekik nem jut eszükbe az, hogy sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Olvassuk a 3., 4. Zsoltárban, vagy az Ézsajásnál, ne félj, mert én veled vagyok, ne félj, mert én vagyok Istened, megerősítlek, meg is segítselek, sőt, győzelmes jobbommal támogatnak. Vagy a másik kedves ige, közel van az Úr mindenkihez, aki hívja, mindenkihez, aki igazán hívja, ez egy másik Zsoltár. Vagy az a ige, amit azt is szoktuk mondani, hogy ez a mennyei telefonszám, az 50 Zsoltár 15. verse, hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megsegítlek, és te dicsőítesz engem. És ezek az igék úgy megvigasztaltak, és megnyugvást adtak. És az is, hogy mikor úgy egyedül voltam a kórteremben, volt úgy, hogy 11 napig is teljesen egyedül voltam, és volt időm akkor tanulmányozni a Bibliát, sorba olvastam, az egész Ószövetséget kiolvastam, és olyan drága ígéreteket láttam meg, és mert rájöttem arra, hogy Isten hogyan is látja az ő népet, hogyan vezette, hogyan segítette, és mit akar tőlünk is a mai élő kortárs emberektől. És még arra is ígéretet kaptam, hogy az én gyermekeim, mert az is kérdés utánam, ha most már itt a vég, akkor mi lesz velük, hogy mind az Úré lesznek, mind a három gyermekem. Még akkor nem volt a kisebbik fia megtérve, és ez olyan megnyúlvást adott, hogy mind az Úré lesznek, és sőt, dicsekednek az Úr nevével, szolgálni fognak. Hála legyen az ő szent nevének ezért. Végül aztán én is csak haza kerültem, több mint 2 hónap után a kórházból, és az Úr azóta is más szemmel látom a dolgokat, és hogy hogyan kell viszonyulni egyes eseményekhez, és így támogat engem. Tavaly megint több betegebb voltam, többször is voltam kórházban, és elvégeztem a vérvizsgálatokat, és a férjem egy ismerős orvosnak megmutatta azokat, és hát nem jó hírt mondott neki. Azt mondta, hogy készüljön fel Szűcs úr hamar a temetésre. Nem merte ezt elmondani nekem, pedig tudtam, hogy kitért a vélemény, hogy mit javasol, hogy mit tegyünk, jöjjünk-e más helyre, például Magyarban megint, mert voltam közben Szegeden is, többször is kivizsgálásom. Jöjjünk megint, próbáljunk más valamit. És láttam, hogy milyen szomorú, hát addig még csak megmondta, hogy mi a helyzet. Mondom neki, én nevetve, hát ne hitte ennek, mert nem az orvos tudja meg, hogy meddig él egy ember, hát az Isten kezében van, és ő tudja, hogy mikor vágja el az életünk fonalát. Lehet, hogy beteg ember hal meg, lehet, hogy egészséges, lehet, hogy fiatal, öreg, vagy gyermek. És én nekem van egy olyan megnyugvásom, hogy nem fogok most hamar meghalni, és el is mondom, hogy miért. A május alkalmával, tehát a tavaszi alkalommal voltunk az Országos Nőszövetségi Konferencián, és ott egy olyan áldott alkalom volt, mikor az egyik testvérnő azt mondta, hogy mondjuk el Istennek, és írjuk le a vágyainkat, kéréseinket, és higgyük el, hogy Isten megadja azt, ha az ő akarata szerint jön. És én is írtam egy kis listát, egyik elég hosszú kis lista lett belőle, és olyan megnyugvás volt bennem, és úgy éreztem, hogy Isten meghallgatta imámat. És mondom a férjemnek, hogy hát én, nekem még ezek a dolgok még nincsenek mind beteljesülve, ezt Isten, ha úgy akarja, akkor meg lesznek, és akkor még nincs itt a vég, és ennek már több mint egy éve, és hál' az Úrnak, hogy megerősített, megsegített, és ad erőt, hogy elviseljem, elviseljük azt, ami jön nap, mint nap. Most is még kell diétázok, gyógyszert szedjek, menjek kivizsgálásokra, de erőt ad, hogy amikor olyan helyen vagyok, akkor vigyem a bibliai tartásukat, és beszélgessek az emberekkel, mert ilyenkor nagyon fogékonyak, és mindenki elfogadja szívesen. Olyan nincs, hogy ne álljon meg, és ne érdekelni. Elolvassa, és aztán tesz meg kérdéseket. És nem kell én nagy szónok legyek, vagy nagy tudással bízni, csak elmondjam ezeket a jó dolgokat, és így akkor eleget tudunk tenni annak a felhívásnak is, hogy az Úr Jézusról beszéljünk, mert Isten úgy szerette ezt a világot, és abban a világban nem csak engem, hanem mindenkit, hogy meghalt értük, és ezt mondjuk el mindenkinek. Ezt szeretném ezt tenni, és ezt kívánom a ti számotokra is. Amen.
Kedves gyülekezet, keresik meg a Királyok második könyvét, annak 7. fejezetét, ahonnan az első verstől olvasunk. Királyok második könyvének 7. részéből az első verstől olvasunk. Álljunk fel! Így szólt Elizeus, halljátok meg az Úr igéjét. Ezt mondja az Úr. Holnap ilyenkor egy szeá finom liszt egy sekelbe, meg 2 szeá árpa is egy sekelbe fog kerülni Samária kapujában. Erre így válaszolt az Isten emberének az a tiszt, akinek a kezére szokott támaszkodni a király. Még ha az Úr megnyitná is az ég csatornáit, akkor sem történhetik meg ez. De ő így felelt. Majd meglátod a saját szemeddel, de nem eszel belőle. A kapu bejáratánál volt 4 poklos ember, akik ezt mondták egymásnak. Mit ülünk itt, amíg meghalunk? Ha azt mondanánk, hogy menjünk be a városba, éhínség van a városban. Meghalunk ott. Ha pedig itt ülünk, akkor is meghalunk. Gyertek ezért, lopozzunk be az arámok táborába. Ha életben hagynak bennünket, élünk. Ha megölnek, akkor meghalunk. Alkonyatkor elindultak, hogy az arámok táborába menjenek. De amikor az arámok táborának a széléhez értek, látták, hogy nincs ott senki. Mert az úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy haderő robogását hallották, mire azok ezt mondták egymásnak. Izrael királya bizonyára felbérelte ellenünk a hetiták királyait és Egyiptom királyait, hogy ránk törjenek. Ezért futásnak eredtek alkonyatkor, ott hagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogyan volt, és futva mentették életüket. Amikor ezek a poklosok a tábor széléhez érkeztek, bementek egy sátorba, ettek, ittak, majd elvittek onnan ezüstöt, aranyat, meg ruhákat, aztán elmentek, és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is bementek, onnan is vittek el, aztán elmentek, és elrejtették. Majd ezt mondták egymásnak. Nem helyes, amit teszünk. Ez a nap örömhírnek a napja. Ha hallgatunk és megvárjuk a viradatot, büntetésért bennünket, gyertek azért, menjünk, és mondjuk el ezt a királyi palotában. Odaérkezve kiáltottak a város kapőrségének, és ezt jelentették nekik. Bementünk az arám táborba, és láttuk, hogy senki sincs ott. Emberi szó sem hallatszik, csak kikötött lovak és szamarak vannak ott, meg a sátorok, ahogyan voltak. Így kiáltottak a kapuőröknek, azok pedig jelentették ezt bent a királyi palotában. A király fölkelt éjszaka, és így szólt udvari embereihez. Majd én megmondom nektek, hogy mit tettek velünk az arámok. Tudják, hogy éhezünk, ezért kivonultak a táborból, hogy elrejtőzzenek a mezőn. Mert azt gondolják, ha kijönnek a városból, élve fogjuk el őket, a városba pedig behatolunk. Az egyik udvari ember így válaszolt. Fogjunk 5 megmaradt lovat, amelyek itt megmaradtak. Mindegy, hogy úgy járnak-e, mint akik még megmaradtak Izrael egész sokaságából, vagy úgy, mint akik elpusztultak Izrael egész sokaságából. Küldjük ki őket, és majd meglátjuk. Fogtak tehát 2 harci kocsit lovastul, és elküldött a király az arámok tábora után, hogy menjenek el, és nézzék meg. Utánuk is mentek egészen a Jordánig, és látták, hogy az egész út tele van ruhával és felszereléssel, amikor az arámok, amiket az arámok sietükben eldobáltak. Ekkor a kiküldöttek visszatértek, és jelentették ezt a királynak. A nép pedig kitódult, és kiposztotta az arámok táborát. Így történt, hogy egy szeá finomliszt egy sekelbe, és 2 szeá árpa is egy sekelbe került az úr szava szerint. A király odarendelte a kapuhoz azt a tisztet, akinek a kezére szokott támaszkodni, a nép azonban agyon taposta a kapuban, és meghalt, ahogyan megmondta az Isten embere. Akkor mondta meg, amikor a király hozzáment. Eddig az ige, tessenek elfoglalni. Nagyon örventem annak, hogy Szűcs Ernő négy testvérnünk szólt betegségéről is a bizonyságtételében, mert ez a felolvasott ige betegekről szól. Mindennek dacára a prédikációm címe ez, ez a nap az örömhírnek napja. Néhány embert nem érdekelnek a napi események, a tömegkommunikációs eszközök híranyaga azért, hogy ne lássanak, ne halljanak, ne olvassanak rossz hírt. Vannak, akik még az ilyen beszélgetési témákat is kerülik. Jó, elfogadjuk. Legyen. De vajon keresik-e a jó hírt? Nyitottak-e rá? Jézus Krisztus evangéliuma örömhír. Mivel ez így van, hirdetteti nekünk. Azért hirdetteti, hogy meg is halljuk. Eljusson tudatunkig, onnan tovább a szívünkig. Az Úr mondja, neki semmi jó sem elérhetetlen. Vagyis ha bennünket, hogy bennünket megszabadítson a krízisekből, békével ajándékozzon meg. Előtte ez mindig lehetséges, amíg a kegyelmi idő tart. A hallott örömhírre, ígére válaszolnunk kell. Elsőként jelentkezik az emberi értelem, ami az eddigi megtapasztalásainkat veszi figyelembe. Ha csak értelmünkre támaszkodunk, akkor nem biztos, hogy jó választ adunk. A hit ezzel szemben Isten lehetőségeit méri fel. Azért legyen hit a válaszunkban. Hittel válaszoljunk. Az evangéliumra, a hirdetett örömhírre adott válaszunktól függ részesedésünk Isten irgalmában és kegyelmében. Szeretném hangsúlyozni, hogy innen mindenki meglátja saját szemével, hogy Isten komolyan beszél. Nem lesz kivétel senki. A legfiatalabb és a legidősebb is, a leggyengébb és a legerősebb is saját szemével látja meg, hogy Isten igazat beszél. Hogy abból egy kis részlet sem veszhet el, minden beteljesedik. Most pedig tekintsünk arra a csoportra, amely semmit sem hallott az Úr ígéretéből. Ráadásul a legnyomorúságosabb körülmények között tengette kihunyóban levő életét. Szó van a négy leprásról. Ők azt kérdezték egymástól, bár kérdeznénk mi is magunktól. Mit ülünk itt, amíg meghalunk? Akármilyen nyomorultak voltak, még ők is tehettek valamit életben maradásukért. Talán azért, mert nem védték őket falak, kapuk, sem hadsereg, sem erős immunitás. Hisz kiközösített betegek voltak. Hátrányuk előnyé változott. Nem kergettek illúziókat. A saját városukban, társadalmukban éjhalál várt rájuk. Vagyis a város, a társadalom nem rendelkezett igazi megoldással, sem a maga számára, sem mások részére. Ha pedig ott maradnak, ahol voltak a kapuban, egy kicsit a kapun kívül, jelen akkori helyükön is állapotukban tétlenkednek, csak elvesznek. Hisz senki sem hoz nekik ételt, mint a háború előtt. Ha pedig az ellenséghez menekülnek, új esélyekkel találkoznak. Hirtelen halállal, vagy bőséggel. Bár egyáltalán nem mondhatom azt, hogy Jézus Krisztus és a mennyeiek ellenséges hadsereget képeznének, mely körülvenne bennünket, mégis, ha valaki valamikor úgy érezte, azt gondolta, hogy Isten ellensége, akkor azt kell mondanom, hogy szaladjon az ellenséghez. Meneküljön oda. De az ellenség szón ma ne értsük a sátánt. a sátánhoz ne meneküljünk, mert ő sokkal veszedelmesebb számunkra, mint azt feltételezzük róla. A bélpoklosok tehát óvatosan közeledtek az ellenséges táborhoz. Alkonyatkor. Amikor nehezebb észrevenni és azonosítani a mozgásban levőket, ki ember, mi állat, ki szövetséges, ki ellenség, ki menekül, ki egészséges, ki beteg, nem lehetett tudni. Az alkony sok részletet eltakart. És ahogy így menekültek, bármennyire keresték, nem találták az ellenséget sehol. Sem a tábor szélén, sem beljebb. Mert az Úr futamította meg őket, éppen alkonyatkor. Csodálatos dolog Isten idejében elindulni, csodálatos dolog észrevenni azt, amit Isten cselekszik az ő hatalmával, azon ámulni, és azt helyesen értelmezni, kihasználni. Azért szaladt el az arám hadsereg, mert akármilyen sokan voltak, bármennyire felfegyverkezettek, harcedzettek és elhatározottak, rájöttek arra, hogy nekik is kell menteniük az életüket. És ezért mindent hátrahagytak. Nem számított, hogy ott marad a sátor, a lovak, az állatok, a kincsek, a rabolt javak. Csak az életüket menthessék. Bár csak lenne ennyi bölcsességünk. Hogy amikor az üdvösségről van szó, nem mondjuk, hogy drága. Az, hogyha le kell mondani erről, vagy amarról, vagy ott kell hagynunk valamit. Ezek az arámok adjanak nekünk jó példát arról, hogy milyen fontos az ember földélete, hát az üdvössége. Ne legyen semmi se sok és drága, túl drága ahhoz, hogy lemondjunk azért, hogy megnyerjük az örökkévaló értékeket. Hihetetlenül gazdag zsákmányukat azonnal élvezték a leprások, sőt, ismételten tartalékolták is rejtett helyen. Aztán egyszer csak megszólalt a lelkiismeretük, hogy nem helyes önző magatartásuk. Isten lelke adja, hogy az én lelkiismeretem és mindannyiunk lelkiismerete szólaljon meg, és terhelje ránk azt a tényt, hogy nem szabad a hívőknek, önzőknek lenniük, ha tudják az útat az életre, az üdvösségre. Ha ráálltak, ha elindultunk rajta, akkor mondjuk másnak is, hogy egy út van a mennybe, és hogy lehet arra ráállni, rátalálni. Figyeljük meg! A leprásokat a társadalmuk kitaszította, és mégis felelősséget éreztek saját társadalmuk iránt. Valóban ez a nap az örömhír napja. Ha késlekedve hallgatunk, büntetés ér minket is. Sokszor néhány percnyi késlekedés. Egy-két órás bizonytalankodás, halasztás, beláthatatlan következményekkel járhat. A leprások nem az arámoktól féltek, hogy ők az elszaladt arámok megbüntetik, ha nem mondják el Samária városának a jó hírt, hanem féltek Istentől, talán a samáriaiaktól is. Gyertek, menjünk és mondjuk el a jó hírt. Elszaladt az ellenség. Az Úr Jézus meghalt, érettünk és helyettünk a kereszten. Rátaposott a sátán fejére. Mondjuk el, hogy van győzelmi esély, lehetőség az ő érdemében. Ha vére oltalmát kérjük, fogadjuk, ha Istenre hallgatunk, van győzelmi esély. Jézus hatalmasabb az ördög, a pokol minden hadseregénél. A leprások a királyi palotával kezdték, mert tudták, hogy onnan továbbadják a hírt. eljöttünk mi is ebbe a neves gyülekezetbe a jó hírrel. A királyi palotában. Mert tudjuk, hogy lesznek innen többen, akik tovább viszik a jó hírt. Jöttünk mi leprások, hogy mondjuk a jó hírt, hogy együtt adhassuk tovább ezután. Elhatározásukat Ted követte, mármint a betegekét, még akkor is, ha nem jutottak be a palotába, kirekesztették onnan őket, csak a kapuőrökkel beszélhettek. Ezek meg a maguk során jelentették bent a palotában az újságot. A király csapdát gyanított, fogságtól tartott, de akadt Isten rendelt bölcs udvari embert, aki javaslattal állt elő. És annak a mintájára mondom, mondja Isten nekünk, ez a fontosabb, próbáljuk ki az evangéliumot, és majd meglátjuk. Nincs vesztenivalónk. Nincs innen senki, aki az egész világot megnyerné. Nincs innen senki, akinek minden kívánsága teljesülne testi értelemben. Nincs vesztenivalónk. A leprásokénál reménytelenebb helyzet nem is lehetett. És abból a reménytelen helyzetből egyszer ki kell törni. Egyszer lépni kell már. Megkapták az idejét, a módját. Egyetlen esélyünk van kipróbálni az evangéliumot. Ráállni Isten ígéreteire, és minden szavát komolyan venni annak, azoknak. Így hát kimeket küldtek ki a palotából, akik megerősítették a jó hírt. Miután meglátták a valóságot, kihirdették az evangéliumot. Akik itt vagyunk, megtapasztaltuk valahányan az evangélium életet átalakító, gyógyító, gazdagító hatalmát. Erről szól a mi üzenetünk, bizonyságtételünk. Jó lenne, hogy ennek hatására sokan megváltónkhoz tódulnának, és mennyei kincsekből részesednének. Végezetül pedig hadd mondjam el azt, hogy az evangélium bővölködő életet vagy halált hoz. A nyomorgó nép bővölködővé lett egy nap alatt, rekord idő alatt, míg a hitetlenkedő főember belehalt a tömeg ellenőrizhetetlen áramlásába, nyomulásába. Megállapíthatjuk újból és újból, hogy a legapróbb részletekig beteljesült Isten igéje, és ezután is így lesz. Mégsem tért meg hozzá Samária királya, ezért következett rájuk az országukra a már sokszor előre jelzett fogság. Ismét hangsúlyozom, mert tennem kell, ne felejtsük el. Kivétel nélkül mindenki meglátja majd a saját szemével az Úr Jézus Krisztus szenvedése és feltámadása által szerzett üdvösséget, de csak a megtérő hívőknek, az engedelmeseknek lesz része belőle. Másoknak nem. Látni fogják, de nem lesz az övék. Ha hiszünk a megváltás örömhírében, ha komolyan vesszük azt, megszabadulunk. Ne mondjuk azt, hogy pallírozatlan emberek vagyunk, kitaszítottak, megvetettek, alkalmatlanok, gyengék. Isten még a leprásokra is bíz evangéliumot. Ránk is. a kicsik, senkik és semmik által végzi el a munkáját. Mert ő cselekszik hatalmasan, nem mi. Mert ma is az evangélium Isten hatalma minden hívőnek üdvösségére. Amen.
Sasszon Ferenc a jeles karmester véleményét kérték arról, mit érez, hogyan látja az elmúlt a kommunizmus letűnt 50 évét. Jesuita véleményt mondott róla. Kiölte az emberekből az istenhitet, a jó erkölcsöt, és minden rosszat, amit el lehet képzelni. Elhoztam. Majd utána egy váratlan fordulattal így folytatta. Ennél rosszabb már csak az, ami utána következett. Napjainkra célozva. Mintha a jelenések 12-12-t fogalmazta volna meg, amely így szól, jaj a földnek és tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés idő van hátra. Sötét világban élünk. De Isten csodálatos szeretete átragyog ezen a sötét világban. Tegnap előtt dr. Paplajos Szívsajos professzor látogatta meg gyülekezetünket, és tartott visszafele útban Magyarország fele egy kb. 3-4 órás beszédet. És egy világosabb képet ragyogtatott fel. Ő, mint orvos, megvan szokva a receptírással. És Vas Albertet idézve elmondta a receptet. Hogyan érheti el a magyar nemzet, hogyan lábalhat ki az örök nagypéntekből, hogy elérje a feltámadást a húsvétot. A recept szerinte az, hogy a középső kereszthez zarándokoljunk. Ott tegyük le terheinket, ott ismerjük meg Isten kegyelmét, ember észre fel nem fogható nagy szeretetét. Erről a csodálatos szeretetről zengedezik kórusunk. A kis aradi kórus éneke csepp a tengerben, de nél a csepp nélkül sekélyebb lenne a tenger. Most pedig szeretném osztani a testvérekkel a költő Bódás Jánosnak a csodálatos, érthetetlen isteni szeretetről szóló versét. Valamit nem értek. Régóta ismerlek már Istenem, és egyre halkulnak bennem a mélyértek. De homályos elmém bárhogy derül is, valamit most sem értek. Tudom, szereted minden művedet, hisz minden műved nagyszerű remek. Szereted a virágot, hisz színében a mennyek színeit ündökölnek. Szereted a csillagot, tiszta, fényes. A követ is, ház vesz, véd, menhelyet áld. A harmatot, a forrást, mely makulátlan, s mert szótanul terem, a füvet és a fát. Az állatot, mert törvénye szerint él, s mint az ember testvérébe nem harap. A szitakötőt, a fecskét, a sast, a galambot, a méhet és minden zümmögő bogarat, még a szivárvány száz színét ragyogják. Himporuk, helyük, tolluk, puha, lágy. Szereted a gyermeket, mert arcán